amit a mai órára hagytam. Ez a téma a félvezető eszközök fizikájával kapcsolatos, vagy a fizikai működésének alapjaival kapcsolatos kérdéskörről. Ez a MOS tranzisztoroknak, tehát a térvezérlési tranzisztoroknak a működése. Mi egyetlen egy térvezérlési eszközt fogunk itt megbeszélni, az úgynevezett N-csatornás lövekvényes MOSFET-nek a fizikai működéséről lesz szó. A jegyzetben ennél egy picit több van, mert még más MOSZ eszközökről is, vagy pontosabban a térvezérlési eszközökről is beszélünk. Itt az órán csak az egyiket mondom el. Tehát az N-csatornás MOSFET működésének a fizikai alapjai. Egy viszonylag egyszerű és könnyen érthető kép alakul ki, hogyha ezt a dolgot elkezdjük nézni, és megérthető mélyebb fizikai ismeretek nélkül is, talán a középiskolai fizika elemeire is támaszkodva ez érthető ez a működés. Persze egy kicsit tudni kell a félvezető eddigi működéséről, amit már korábban elmondtam. Tehát megint egy tömböt fogok felrajzolni, mert ezzel a tömb szemlélettel lehet könnyen ezeket a félvezető eszközöket kezelni. A tömb a következőképpen néz ki, ezt még a múlt óra végén felrajzoltam a táblára. Vegyünk megint egy kristályt, és ez is szilícium alapra épül, hiszen a félvezetők legnagyobb része szilícium egy kristályra épül, és szennyezett, azaz adalékolt félvezetőről van szó. Az adalékolás a következőképpen néz ki. Itt egy erősen adalékolt N, itt is egy erősen adalékolt N réteget hozunk létre. Ugye ebben többségében szabad töltéshordozók vannak, fémes vezetésre képes, tehát lényegében úgy működik, mint egy fémes vezető. És erre a végére egy csatlakozást, és a másik végére is egy csatlakozást teszünk ennek a eszköznek. A csatlakozás pedig két elektródát jelent, és két hozzávezetési lehetőséget biztosít. Az egyiket source-nak, a másikat pedig drain-nek fogjuk nevezni. Már most látszik, hogy lényegében a drain és a source egymással felcserélhető, hiszen egy olyan szimmetrikus struktúrát csinálunk, amelyiknél csak egyiket valamilyen okból nevezzük ilyennek. A szimbólumot is már felrajzoltam a múltkor, de most megint lerajzolom, mert bizonyos jelöléseket megcsinálunk rajta. Egy háromlábú eszközről van szó, és ez is vezérelhető eszköz kell, hogy majd legyen, hiszen az egész működés, a félvezető eszközök működésének a vezérelhetőség a kulcs eleme. Tehát van egy source, egy drain és egy gate, azt még nem rajzoltam be erre a táblára, és majd ezen áramok fognak folyni, ez lesz a drain áram, ez lesz a source áram, és ez a gate áram. És feszültségek vannak itt, a feszültségeket ugyanúgy jelöljük, mint eddig, hogy gate source feszültség, itt kívül a drain source feszültség, és ez a feszültség pedig a gate-drain feszültséget jelenti majd. Ezzel egy teljes leírást adunk, és most is érvényes a következő. Egyrészt egy hurok van itt tulajdonképpen, ha bele gondolunk, a feszültségek egy hurkot alkotnak, ebből következően a gate-drain feszültséget, azt nyilvánvalóan a gate-source feszültség és a drain-source feszültség különbségéből lehet előállítani, hiszen ez a feszültség, ennek a két feszültségnek a különbsége. És miután most sem történik töltéstárolás lényegében a félvezető eszközön belül, stacionár esetben természetesen nem is, akkor az állítás igaz, hogy stacionár esetben, tehát nem akkor, amikor átkapcsolások történnek minden időpillanatban, akkor tudjuk, hogy a drain áram és a source áram, vagy drain áram és a gate áram összege, a befolyó áramok, azok a source áramot kell, hogy kiadják. De itt egy speciális eset lesz, hogy a gate áram lényegében nulla. Magyarul szóval ebből következően a drénáram az a szorszárammal egyenlő, hogy ez miért van így, azt most fogom megmutatni. Tudnilik, ugye ő egy metal-oxid szemikonduktor sorrendben lévő, tehát metal, fém és fém-oxid és félvezető réteg szerkezetből áll. Ezt úgy hozzuk létre, hogy a szilíciumhoz közvetlenül kapcsolódóan egy szigetelő réteget, egy szilícium-dioxid réteget hozunk itt létre. Ugye a szilícium-dioxid ugye az nagyon könnyen megoldható, hiszen az a szilíciumnak az oxidált rétege, vagy másképpen kvarc üvegnek megfelelő nagyon vékony réteg. Ennek a vastagságát most így gyorsan bejelölöm még. Ez a vastagság, ezt majd kis d oxal fogjuk jelölni. Tehát az oxidnak a vastagsága, és a tetejére ennek a tetejére egy fém réteget helyezünk el, és ez a kivezetés egyben maga a gét is. Tehát ez a gét, ez a vezérlő elektróda lesz, ezt már elárulhatom, a befolyó gétáram az itt található. Akkor a drénáram erre felé folyik, ezt a mérőirányt vesszük fel, ha ennek megfelelően rajzoljuk, és a szorszárom pedig kifelé folyik ebből a tömbből, és így helyezkedik el. Hogy a feszültségeket is feltüntessem ebben, ezen az ábrán, hát akkor nyilvánvalóan a G-source feszültség az itt mérhető, csak így jelölöm, ez a G-source feszültség. Itt található a G-drain feszültség, nem húzom teljesen egész az elektródáig, hogy helyen még legyen, tehát ez a G-drain feszültség, és a drain-source feszültség az pedig nyilvánvalóan a két fő elektróda között a drain source feszültsége két elektróda között mérhető. Mi is történik ezzel az eszközzel? Tehát a fizikai működést ígértem. Itt ez a belső réteg, ez egy kisebb szennyezésű, P-szennyezésű réteg. Tehát úgy szennyezzük, hogy a foszfor és bór szennyezést helyezünk el ezen a két helyen, hogyha a múltkori példát emlegettem. Tehát az egyik oldalon, ebben a tömbben sok elektron van, ez olyan, mint a fém lenne maga, és a P rétegben pedig nincsenek szabad elektronok, hogyha nem történik semmi. Ez azt jelenti, és ezt itt segítségképpen lerajzolom, ugye, hogy itt szabad lyukak helyezkednek el, azaz negatív, el nem mozdítható idézelbetéve negatív töltések vannak, ez elektron hiányt jelent, ami nem mozdítható, és pozitív lyukak találhatók, amelyek itt helyezkednek el, és a tömb persze most is semleges. Tehát ugyanannyi el nem mozdítható negatív töltés van, mint ahány elmozdítható töltés hiány, azaz lyuk helyezkedik el, akkor a tömb magában természetesen semleges. Milyen módon vezet ez a tömb? Hát, hogyha itt van egy PN átmenet, meg itt egy másik PN átmenet is, én a drain source feszültséget ide kapcsolom, anélkül, hogy a gétre feszültséget kötnék, folyik-e áram vagy nem? Hát nagyon könnyű kitalálni, hogy nem folyhat áram. Hiszen egy PN átmenet, megbeszéltük, hogy olyan, mint egy dióda. Tehát ez a dióda, itt rajzolva egy diódát jelent, itt lenne a pozitív feszültség, ha nyitni akarnánk. Ez a dióda pedig fordítva van kötve. Ez azt jelenti, hogy két egymással szembe kötött diódáról van szó. Ha erre feszültséget adunk, az egyik mindig lezár. Ennek következtében ezen töltések nem folyhatnak, áram nem jelenhet meg ezek a két diódának, a fordítottan kötött diódának a soros eredőjén. Úgy is fogalmazhatunk, hogy itt elektronok vannak, itt meg lyukak, és nincsen folytonosság a rendszerben a részecskéket tekintve, tehát nem tudunk ómos vezetést produkálni. Mi történik abban az esetben, és akkor most elkezdjük az eseteket megnézni. Az első eset, mi történik akkor, hogyha a következőt csinálom. A gate source átmenetre egy feszültséget adok, mégpedig egy pozitív feszültséget fogok adni. Tehát itt egy pozitív feszültséget adok, és még ráadásul azt csinálom, hogy a gate drain feszültség és a gate source feszültség azonos értékű lesz. Akkor ez azt jelenti, hogyha ez a kettő azonos, akkor ennek a drain source feszültségnek az értéke jelen pillanatban nulla. Tehát tételezzük fel, hogy a tömb két végére nem kapcsolok feszültséget, csak a felső fémes elektródára kapcsolok feszültséget ide. Mihez képest? Hát nyilván a source-hoz meg a drainhez képest kapcsolok feszültséget, tehát pozitív feszültséget kapcsolok oda. És most jön az első lényeges megemlítés, és ezért nézzük ezt a dolgot, hogy itt egy fém, egy oxid, meg egy elvileg félvezető réteg található egymással szemben, és ezek egy kapacitás két lemezét és a köztelévő szigetelést jelentik. Tehát tulajdonképpen a működés lényege egy kapacitás jelenléte, azt hoztuk tulajdonképpen létre. Úgy kell felfognunk, hogy ez a tömb maga idézőjelbetéve az egyik lemeze a kapacitásnak, a másik lemeze pedig az a fém réteg, amit oda kapcsoltunk a felső rétegre. És most még egyszer feszültséget kapcsolunk a kapacitásra. Hát akkor tanultunk egy olyat, hogy elektromos polarizáció. Tehát ide írjuk, hogy van egy kapacitás. Amihez az elektromos polarizáció kötődik. Az elektromos polarizáció azt jelenti, hogy egy kapacitásra feszültséget kapcsolok, hogyha ez egy hagyományos két fémréteg közt egy szigetelő lenne, akkor a két lemezén töltések halmozódnak fel, amelyek arányosak a feszültség rákapcsolt értékével. Hát ennyit tudunk az iskolából. Hogy történik mindez ebben az esetben? Ide a gétre, a csatornához, ezt csatornának is szoktuk nevezni, tehát ide írom ezt a nevet, hogy csatorna. Ez a P-tömb, ez a csatorna. Még egyelőre nem csatorna, mert nem folyik rajta semmi, de a neve az a csatorna, tehát a csatorna és a elektróda közé feszültséget kapcsolunk, úgyhogy a fém elektródán pozitív feszültség van, a csatornán pedig negatív feszültség van ehhez képest. Akkor a következő történnének. Ugyan tudjuk, hogy pozitív töltések nem mozognak, de úgy is szoktuk mondani, hogy itt pozitív töltések halmozódnak fel. A pozitív töltések azt jelentik, hogy a fémben elektron hiány keletkezik, de ott rengeteg elektron van, és negatív töltések jelennek meg a csatornában. Valaki megkérdezheti, jó kérdés egyébként, primitív, de jó kérdés, sokszor felszokták tenni, hogy hát hogy lehet töltés felhalmozódni az egyik meg másik oldal, átmegy a szigetelőn? Hát a fenéket, hát bocsánat, az argóért. Tehát arról van szó, hogy amikor rákapcsolok ide egy feszültséget, akkor van egy külső elektromos feszültséggenerátor mondjuk. Hát azon keresztül megy ez a töltés ide-oda, és úgy töltődik át, nem a szigetelőn megy át. Ezt ezerszer megkérdezték, most lövöm le, rögtön el kell felejteni természetesen, bár ezt fogja mindenki megjegyezni. Tehát most már elsütöttem ezt a hülyeséget egyszer. Tehát akkor ezek után itt negatív töltéseknek kell felhalmozódni. Ez egy P-csatorna. Itt vannak negatív tértöltések, azaz elképzelhető, hogy elkezdődik itt, így lejjebb rajzolom szándékosan, itt egy tértöltés réteg jelenik meg, nem rajzolom végig, mert túlságosan fárasztó lenne. Azaz eltűnnek a szabad lyukak, nevezzük úgy, mintha ezek pozitív töltések lennek, felmennek a másik elektródára. Egész pontosan természetesen az történik, hogy elektronok jönnek onnan, és a szabad lyukakkal egyesülve azokat semlegesítik, azaz rekombinálódnak, úgy neveztük a múltkor. És ennek következtében van egy réteg, amelyiken pozitív töltések vannak, elektronhiány van, és van egy réteg, ahol negatív töltések vannak, de ezek a töltések nem mozdíthatók el. Ha így van a dolog, és én ide kicsi feszültséget kapcsolnék, epsilont, hogy matematikai meggondolással mondjam, tehát nagyon kicsit, mert azt mondtam, hogy nincs feszültség, most egy egész picit kapcsolnék, nem folyna most se áram. Hiszen innen elektronok nem találnak partnereket ebben a csatornában, hogy átvezessék az áramot a másik oldalra. Tehát szabadon mozgó elektronok nincsenek ebben a P-rétegben. És most van egy jelenség, ami ennek az egésznek a felfedezéséhez, illetve ennek az eszköznek a működések a lényegéhez tartozik, ez a következőt jelenti. Egy bizonyos feszültség hatására, akkor, hogyha ez a közös feszültség, ez a G-source feszültség eléri, vagy megnöveli az úgynevezett UP feszültséget, az UP-t pinch-off-nak hívják, elzáródási feszültségnek is hívják más néven, hogyha ezt a feszültség küszöböt eléri, akkor egyszer csak megjelennek itt, miután már a tértöltés nem tudja a szükséges töltésmennyiséget biztosítani a csatorna oldalon, megjelennek szabad elektronok is, úgy hívjuk, hogy inverziós réteg, inverzió jön létre. Azért inverzió, mert az eredeti P-szennyezésű rétegnek invertálódnak a tulajdonságai, ott megjelenik egy szabad elektron halmaz. És ezek a szabad elektronok tartanak továbbiakban egyensúlyt a túlsó oldallal. És akkor most a következőt szeretném megtudni. Mivel jellemezhető ez a kapacitás? Ez a kapacitás, ez azzal jellemezhető, hogy egy úgynevezett C0 csillag kapacitás ennek a kapacitásnak az értéke. Ez ugyanolyan módon számítható ennek a kapacitásnak az értéke, mint ahogy megszoktuk, hogy van két lemez közt egy adott szigetelő, amelyiknek valamiféle dielektromos állandója van. Tehát akkor ez azonban nem olyan kapacitás, mint ami megszoktunk, hanem ez olyan kapacitás, amely egy egységnyi felületen jelentkezik. Négyzetes kapacitásnak is. Tehát egységnyi felület, egységnyi felületen mérhető kapacitás. Ez a C0 csillag kapacitás, ez tehát dimenziójában milyen kell, hogy legyen? Hát egy kapacitásnak a dimenziója az töltés per feszültség, azaz amper szekundum per volt érték. Ezt csak úgy nézzük meg, és miután egy felület egységre értelmezzük a dolgot, ez 1/4 méterrel van megszorozva, ez a kapacitásnak, az egységi vagy négyzetes kapacitásnak a dimenziója. Tehát egységi felülethez mérhető kapacitás. Akkor ennek hatására nyilvánvalóan töltések halmozódnak fel, ebben az inverziós rétegben érdekelnek engem a töltések, hogy mennyi van abban a rétegben, ami már elektronokat, mozgatható elektronokat tartalmaz. Tehát a következő jelölést csinálom. Egy töltésmennyiséget mondok az inverziós rétegben. Ez a töltésmennyiség az egy felületegységre jutó töltésmennyiség. Tehát felületben gondolkozunk. Hogyha valaki véletlenül valamit olvas ilyen félvezető eszközökről, akkor azt mondják, azt írják, hogy a felülettel kapcsolatos jelenségek határozzák meg a működés lényegét. Akkor tudtak igazán először nagy mennyiségű tranzisztort, ilyen MOS tranzisztort elhelyezni mikroprocesszorok készítésére, vagy memóriák készítésére, amikor a felületi technológiát meg tudták csinálni. Ez tisztaságot jelent a felületen, a rétegeknek a biztosítása, stb. Egy nagyon bonyolult, hosszú fejlődés eredményeképpen alakult ez ki. Tehát az egységi felületre eső szabadon mozgatható, vagy az inverziós rétegben lévő I-index azt jelenti, töltés mennyiséget találjuk ki. Hát, hogyha ott van C0 kapacitás, egy pedig C0 csillag, ez a bizonyos négyzetes kapacitás, vagy egységi felületre eső kapacitás, akkor ennek a kapacitásnak a feszültséggel való szorzásával jön ki természetesen az inverziós rétegben lévő töltéseknek a száma. De a csatorna, tehát a kapacitás két végén ugye a G-source feszültségnek megfelelő érték van, ez pozitív érték. De leírtuk, hogy a G-source feszültség egy küszöbig nem képes szabad töltéshordozókat létrehozni. Azaz, eddig a UP feszültségig, ő olyan töltéshordozókat generál, amik nem mozdíthatók el, tehát nem inverse rétegben lévő szabad töltéshordozók. Ennek következtében csak az a feszültség hoz létre inverse töltést, amelyik a úgynevezett elzáródási feszültség vagy UP feszültség fölötti értéket jelenti, ennyi az egész, a többlettöltés. Ami ez alatt van, az még tértöltés volt, és az nem érdekel engem, mert azt úgyse tudom semmire sem használni, mert az nem vezetőképes. Akkor ezt a dolgot láthatjuk itt. Ez tehát tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor dimenzióban nyilvánvalóan töltés, amperszekundum per négyzetméter értékű mennyiséget fog adni. Ez a gét elektróda alatti szabad töltéshordozókat jelenti. Ez az úgynevezett inverziós réteg egy nagyon vékony réteg egyébként. Tehát ennek a teljes tömnek, ha ennek van valami réteg, ennek nagyon elenyésző részében halmozódik fel ez a töltésmennyiség, de ő már vezetőképes. Még egy dolgot nem tettem meg, amit most megteszek, a múltkor persze már ezt csináltuk, hogy két értéket még megadok, hiszen a geometria nem teljesít. Megadok egy L hosszúságot, a csatornának a hosszúságát, vagy ennek a kapacitásnak a hosszúságát, és megadok még egy mennyiséget, ami ennek a felületnek a szélességét jelenti. Ha felülről nézem, akkor egy szélességdimenziójú valami, ez pedig vevével egyenlő. Ez egy nagyon hagyományos jelölés. Mind a kettő méterben, vagy hát szóval valamiféle métermennyiségben mérendő. Tehát itt van a tömb, itt van a felülete, és ennek a felületnek a szélességét mondtam meg. Tehát a V és az L szorzata a felület teljes területét jelenti ebben az esetben. Akkor még egy dolgot csináljunk meg. Tehát elintéztük ezt a dolgot. Még egy fontos kérdés van, hogy ez a C csillag null kapacitás, ez vajon, tehát még egyszer az egységnyi felületre eső kapacitás értéke, vagy négyzetes kapacitás. Van valakinek sejtése arról, hogy ezt hogyan lehetne kiszámolni? Tehát ha van egy kondenzátor, van D-vastagságú szigetelő, két végén fém felület van, vagy fémréteg van, és az egységnyi felületre eső kapacitás értéke, az mitől függ, ki emlékszik erre? A dielektromos állandótól nyilván függ, minél nagyobb a dielektromos állandó, annál nagyobb az értéke. Tehát ez epsilon oxid dielektromos állandót jelenti, az oxid, és fordítottan arányos mivel? A DX-el, a távolsága, minél messzebb vannak a lemezek, annál kisebb a kapacitás. És a felülettel arányos még a kapacitás, de miután felület egységre veszük, egyel van megszorozva. Tehát ennek a kettőnek a hányadosa, ennyi az egész. Ennyi. Ha ez így van, akkor most még egy dolgot nézzünk meg. Ugye azt tudjuk egyébként, hogy mennek az epsilonnak ebből következően a dimenziója, ennek az epsilon értéknek, epsilon oxidnak a dimenziója, az nyilvánvalóan ilyen kell, hogy legyen, hogy amper szekundum per volt méter, de hát ez a alapvető könyvekben benne van, és az értékét is tudjuk szilícium-dioxid esetében, ez pedig 8,86-szor 10 a mínusz 12-en érték, tehát egy szám, ezt csak ide teszem, ez az epsilon oxid érték ennyi, illetve nem, bocsánat, az epsilon null értéke ennyi, epsilon null a vákumnak a dielektromos állandója, ez A-szor S per V és M dimenziójú, és van egy úgynevezett relatív dielektromos állandó, ennek a hányszorosa, ez pedig 3,9, és ez az egyetlen számom. Tehát 3,9-szer egy ilyen oxidnak a dielektromos állandó nagyobb, mint a vákumé, de hát ez csak egy adat, ez fizikailag egy ismert adat. Na és akkor kész vagyunk, mert most már elkezdünk gondolkodni a következőn. Tehát innentől kezdve még itt van egy kicsi helyem, itt folytatom, mert próbálok spórolni a táblával, ahogy tudok. Tehát ez a második pont lesz. A kérdés a következőképpen fogalmazható meg. Azt szeretném kitalálni, hogyha
nagyon kicsi feszültséget kapcsolok erre a tömbre, tehát a drén és source közé egy pici feszültséget kapcsolok, még mindig majdnem nulla, tehát nem változik meg ez a kép egyáltalán, tehát akkor, hogyha a drén source feszültség nagyobb, vagy közelítőleg egyenlő nulla, tehát ilyen butaságot írok, hogy lehessen érzékelni, hogy egy kicsi érték, akkor mi történik? Hát ilyen ómos vezetés már volt a táblán. Ezt az ómos vezetést fogjuk itt elővarázsolni. Először is kitaláltuk már, hogy a töltés, ez a szabad elmozdítható töltés mennyiség egységnyi felületen mekkora értékű. Akkor egységnyi szélességre mekkora jut? Ez a következő kérdés. Tehát egy ilyen hossz részben, nem szélesség, egységi hosszúságú mértékben mekkora jut? Tehát, hogyha itt fel akarnék venni egy piszike kis területet, akkor abban mennyi töltés van? Hát nyilván annyival kell megszorozni, hogy milyen széles ez a felület, V szélességű. Tehát akkor ki tudjuk számolni a QI vesző dolgot, ami nem más, mint vevészer, C0 csillag szorozva a gate source feszültség minusz az UP feszültség, és készen is vagyunk. Ez az egységi hosszúságra jutó töltés mennyiség értéke, és hogyha ezt megszoroznám delta x-el, hogy itt mérem az x értéket ebbe az irányba, akkor egy ilyen területnek a részében, vagy egy ilyen terület részen lévő töltés mennyiséget számoltam ki. Tehát ez az egységi hosszúságra eső töltés mennyiség értéke. És most már készen is vagyunk, mert áramot tudunk számolni, hölgyeim és uraim, ugyanúgy, mint az ómos vezetésnél, mert azt tanultuk meg eddig a korábbiakból, hogyha a drén áramot ki akarnám számolni, akkor a drén áramot úgy tudom kiszámolni, hogy a töltés mennyiséget, ami egységi hosszúságra jut, azt a sebességgel szorzom meg, mégpedig a töltéseknek a sebességével. Ez volt a ómos vezetés lényege. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy VV szorozva C0 UG source minus UP értéket megszorzom a mozgás sebességével. Az elektronok mozgásának a sebessége pedig az elektronok mozgékonyságától és a térerőtől függ. Ez annyit jelent, hogy a V sebességet úgy tudom kiszámolni, hogy előveszem a mu n értéket, ez a mu n már a múltkor szerepelt, ez az elektronok mozgékonysága, mégpedig azt mondja meg, hogy mekkora a sebessége az elektronok egységnyi térerő hatására, egységnyi volt per méter hatására. Ez meg van szorozva a C0 csillaggal, utána az UG source minusz UP értékkel, és utána meg van szorozva a térerővel. Miután kicsi ez a töltés, azt feltételezzük, vagy kicsi ez a feszültség, azt feltételezzük, hogy elhosszúságon a térerő az homogén. Mindenütt ugyanakkor a térerő van. Ha ez igaz, akkor a térerőt azt a drain source feszültség és az L hányadosával tudom leírni. Vagyis akkor ez mu n szorozva a C0 csillaggal, itt a vevét persze kihagytam ügyesen, azt tessék szívesen beírni, utána VV érték, aztán osztva L-lel, aztán utána a gate source feszültség minusz UP érték, és itt van a drain source feszültség, mert a drain source feszültség per L a térerővel ekvivalens. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az áram az a következő két dologtól függ. Függ a tömbre kapcsolt drain source feszültségtől, hát minden ómos vezetésnél az ellenállásra kapcsolt feszültséggel arányos az áram. Tehát ha én ezt az egészet úgy tekintem, mint egy ellenállás, akkor ez, ami itt van, ez egy ellenállás. Egy ellenállás dimenziói mennyiség. De ez az ellenállás a gate source feszültségre kap, vagy a gate source feszültségtől függ, tehát ez egy vezérelhető ellenállás. Ezt lerajzolom. A következő táblára tudom ezt lerajzolni. Hogy mit is értünk ez alatt? Ez nekem mit mond? Tehát akkor a drén oldalon folyik egy áram ennek hatására, és ez az áram, ez pedig arányos a drain source feszültséggel érthetően, de vezérelhető a gate oldalról, ahol egyébként nem folyik áram. Akkor a karakterisztika így fog kinézni. Itt van a drain áram, és itt van a drain source feszültség. Tudjuk, hogy a drain source feszültséggel arányos az áram értéke. Ez az áram akkor azt jelenti, hogy én vezérelni tudom ezt az ellenállást a gétre kapcsolt feszültséggel. Tehát különböző lineáris ellenállásokat kapok eredményül, így. És nyilvánvaló, hogy a gate source feszültség növekedésével egyre kisebb lesz az ellenállás, egyre nagyobb lesz az áramérték. És azt, hogy ilyen nulla, ilyen végtelen ellenállású, nulla áramú határig jussak el, ahhoz annak kell bekövetkezni, hogy ez a gate source feszültség, amivel vezéreljük, ez eléri ezt az elzáródási feszültséget. Tehát ez a gate source feszültség, ha kisebb, egyenlő az elzáródási feszültséggel, akkor már végtelen ellenállásként fog viselkedni ez a csatorna. Ennyit mond. Ez egy nagyon érdekes eszköz. Nem véletlen, hogy mondjuk egy mostani, ha alkalmazott audio eszközben nem úgy történik az hangerő szabályzás, mint régen volt. Régen volt egy úgynevezett potenciométer, és azt kellett tekergetni, és az leosztotta a jelet, vagy kevésbé, vagy erősebben leosztotta, és attól függően nőtt, vagy csökkent a dolog. Ennek az volt a baja, hogy ez egy mechanikus nyavaja volt. Ez mechanikus szerkezet, hogy ahogy forgattuk, recsegett. Tehát én hallgatom a zenét, és erősítem a hangot, és recsegett, mert az érintkező a potenciométeren nem volt teljesen tökéletes. Ma elektromosan vezérelünk egy ilyet. Tehát, hogyha én változtatok, akkor a feszültséget változtatom, az pedig nem recseg, gyerekek, mert az bármilyen szépen könnyedén változtatható. Tehát csak egy példát mondok, hogy egy változtatható ellenállásnak is van használati lehetősége a mindennapi életben, értjük. Na, most következik a harmadik eset, amikor a drain source feszültséget elkezdem növelni, mondjuk így írom, hogy elkezdem növelni, csak ennyit írok ide. És elkezdünk gondolkodni valamin, ami ennek egy nagyon különleges dolga, ezt már gyorsan el fogjuk a többit intézni. A gondolkodás a következő. Felírom ide, hogy a gate és drain feszültség, azaz ennek a csatornának a drain oldalon lévő előfeszítése, az hogyan függ a drain source feszültségtől. Hát egy adott gate source feszültség mellett, ugye így néz ki az az egyenlet, amit ott felírtam. Ha ezt a drain source feszültséget növelem, akkor a gate drain feszültség csökkenni fog. Ez annyit jelent, hogy a kapacitás egyik oldalán, ezen a gate source oldalon egy nagy feszültség van, ott sok töltést tudunk produkálni, nagy vezetőképességű a csatorna, ahogy pedig megyünk odébb, egyre kevesebb lesz a szabad töltéshordozó sűrűség, hiszen a csatorna, a kondenzátor felső lemeze meg alsó lemezek közötti feszültségkülönbségtől függ az, hogy hány darab szabad töltéshordozó van. Hogyha tehát én illusztrációból azt rajzolnám fel, hogy a nullától az L-ig, az X-tengely mentén oda kell képzelni egy X-tengelyt, ott azt nem jelöltem, de most már nem megyek vissza, megnézem, hogy mennyi a egységnyi felületre jutó szabad töltéshordozók száma. Ezt nem jelöltünk semmivel, tehát ide írom, hogy egységnyi felületen lévő szabad töltéshordozók elektronok száma. Akkor a következőt tapasztalnám. Ahogy változtatom a drain source feszültséget, a egyik oldalon ez a töltéshordozó mennyiség a source oldalon, tehát itt van a source, itt pedig a drain, a source oldalon a gate source feszültségtől függ. A drain oldalon pedig a gate drain feszültségtől függ. És ez a gate drain feszültség, ha a drain source feszültség pozitív, kisebb, mint a gate source feszültség. Ez azt jelenti, hogy a töltéshordozók ebben a csatornában csökkennek. A jellege az ábrának jó, tehát egy ilyen alulról homorú függvény írja le egyébként a töltéshordozóknak a számának a változását. Ez a konkrétan kiszámoljuk, akkor ezt meg lehet csinálni. De nem számolok most, mert egy pici differenciál egyenletet kell megoldani, és nem idegesítek senkit ezzel, hanem csak annyit mondok, hogy itt a vezetőképessége a csatornának nagyobb, itt a vezetőképessége pedig kisebb lesz. Ez annyit jelent, hogy a előbb emlegetett ellenállás tulajdonság változni fog. Ez azt jelenti, hogy a drainsource feszültség növekedésével már nem monoton nő, azaz nem lineárisan függ az áram értéke, hanem miután elkezd az elzáródás felé menni a csatorna, egyre kevesebb töltés, növekszik az ellenállása. Tehát a karakterisztika visszafelé kezd görbülni, lefelé kezd görbülni. Tehát akkor rajzolom a karakterisztikát. Karakterisztika akkor most már nem is így rajzolom fel, hanem csak az első sík negyedet rajzolom fel, mert az érdekel engem. Ez tehát a G-source feszültség és a drain áram és source áram együtt. Azt mondtuk, hogy indul a dolog úgy, hogy lineáris egy adott G-source feszültségtől, akkor itt ezt rosszul csináltam, ez drain-source feszültség, egy adott G-source feszültségtől függően egy ideig lineárisan megy, növekszik az áram, ez egy vezérelhető ellenállás az origó környékén. De utána, ha nő a drain-source feszültség, akkor az ellenállása nő a csatornának, és elkezd csökkenni a meredeksége ennek az áramnövekedésnek, és egy helyen, ez a hely az elzáródás, az történik, hogy ha a gate drain feszültség azzal az UP feszültséggel lesz egyenlő, tehát elkezdjük növelni a drain source-ot, elérünk oda, hogy a gate drain feszültség egyenlő lesz az UP-vel. Tehát ez a határ elérődik, akkor egyszer csak elzáródik a csatorna a drain oldalon. Az elzáródás azt jelenti, hogy a szabad töltéshordozó, szabad elektronok száma nullává válik a felületegységen. Ez a karakterisztika így rajzolható fel, hogy egyszer csak ezen a helyen, az L oldalon nem lesz szabad töltéshordozó. Ez egy drámai eseménynek látszik első közelítésben, erről muszáj egy kicsit beszélnem, mert tipikusan azt gondolja valaki, hogy akkor innentől kezdve egyszer csak ugrásszerűen megszűnik az áram. Ez egy jó gondolat, mert ha nincs szabad töltéshozó, akkor végtelen az ellenállás, mondhatja valaki. Az első butaság, a második gondolat jó. Az differenciális ellenállás innentől kezdve lényegében végtelen lesz. Azaz azt jelenti, hogy innentől kezdve az elzáródás határán, innentől kezdve a áram már nem változik lényegesen. De akkor megkérdezheti valaki, hogy gyerekek, hát nincsen szabad töltéshordozó, hát hülyeségeket tetszik beszélni, tanító bácsi. Hát akkor, ha nincs szabad töltéshordozó, akkor nem lehet vezetés, nem? Na de nem úgy van. Ezen a réteg részen tulajdonképpen egy kiürített réteg keletkezik, mint a bipoláris tranzisztornál is volt kiürített réteg, láttunk ilyet. Ezen a kiürített rétegen azonban átmennek a töltéshordozók. Hogy mennek át? Sodródással mennek át. Az elektromos erőtér hatására átrepülnek, mint a vákumon körülbelül, nem pontosan úgy, hiszen ütköznek és véges sebességgel repülnek át. De gyakorlatilag megmarad ugyanaz az áram. A töltéshordozók átrepülnek, és lényegében viszintes, nem viszintes, mert elkezdenénk analizálni, persze egy picit monoton nő, de a mi absztrakciónkban azt mondjuk, hogy gyakorlatilag konstans lesz az áramérték, mert a fizikai működésből ez következik. Egy más G-source feszültség esetén, tehát egy másik, egy kisebb G-source feszültség esetén, nyilvánvalóan ez a dolog hamarabb bekövetkezik, tehát egy kisebb feszültségnél már elindul így. És ha nagyobb a feszültség, akkor pedig egy nagyobb helyen lesz ez a karakterisztika viszintes. Tehát akkor ez a kimeneti karakterisztika. És akkor már csak egyetlen dolog van, amiben foglalkoznom kell, vagyis amit le kell írnom, hogy analitikusan hogyan lehet ezeket a karakterisztikákat leírni. Analitikusan úgy működik a dolog, és ez az érdekessége az ügynek, hogy amikor már ez az elzáródás. Van egy olyan körbe, ami az elzáródási tartományt, ez nem egy karakterisztika, csak egy pont mértani helye, megmondja, hogy hol indul a kimeneti karakterisztikán az elzáródás. És ez az elzáródási görbe fölött, azt mondjuk, hogy az elzáródás fölött működik a tranzisztor, ennek a görbe baloldali részén pedig az elzáródás alatt. Elzáródás fölött az áram csak a gate source feszültségtől függ, és a drain source feszültségtől nem. Elzáródás alatt pedig mind a két feszültségtől függ. Ennyi a dolog lényege. És akkor most már csak egy dolgot kell megmutatnom, hogy karakterisztikák, az elzáródás alatt mit is jelent az elzáródás alatt? Az azt jelenti, hogy egyik végén sincs elzáródás, vagyis ez azt jelenti, hogy ide írom inkább, hogy kevesebb helyet foglalk, a gate source feszültség nagyobb az UP feszültségnél, és a gate drain feszültség is nagyobb a elzáródási feszültségnél. Azaz ezt a felső elrendezést látjuk a szabad töltéshordozók eloszlása környékén. És akkor fel lehet írni a tranzisztor működését most már úgy, hogy egy kicsike kis egyenletecskét kellene megoldani, ezt én elkerülöm, hanem a következő. A drén áram ilyenkor a következőképpen néz ki. Ugye műennek benne kell lenni a dologba. Aztán a C0 kapacitás csillagnak benne kell lenni, mert ez benne volt az egész működésben. Azért is csináltuk ezt a nagyon egyszerű dolgot. Benne kell lenni a VV per L értéknek. Ezeknek a paramétereknek biztosan benne kell lenni. És akkor utána azt mondtuk, hogy egy valamilyen megoldás, egy kis differenciál egyenlet, egy szeparálható elsőrendű differenciál egyenletek a megoldása után, amit én nem csinálok most meg, a következő jön ki. 2, U drain source feszültség szorozva a gate source feszültség mínusz UP értékkel, és ebből ki kell vonni a drain source feszültségnek a négyzetét, és így néz ki ez a karakterisztika. Ellenőrzöm. Ugye olyannak kellene lenni a dolognak, hogyha én ezt az áramot nagyon kis drain source feszültségeknél nézem, akkor ugyanazt kellene kapnom, mint ott. Mint kiszámoltam, hogy az áram kis feszültségek esetében ilyen. Ez tényleg az, nem? Úgyhogy nagyon kicsike kis drain source feszültségek vannak, akkor a négyzete egy kis mennyiségnek az biztosan elhanyagolható, tehát ez szépen kiesik innen. Kettessel egyszerűsítünk, ugyanazt kapjuk, mint ami ott van fent. Ugye? Hogy drain source feszültség és a gate source feszültség mínusz UP szorzata. Tehát ez ugyanaz a karakterisztika. A trükk az, hogy ezt a négyzetes tagot beletettük, ez pedig meg is mondja, hogy növekedő drain source feszültség esetén az áram növekedésnek a meredeksége csökkenni fog. Tehát úgy elhihetjük róla, hogy ez ténylegesen így néz ki. Tehát ez nem egy nagy dolog. És akkor ezt egy kicsit másképpen felírom, de ez már csak játék a jelölésekkel. Ez a másféle felírás a következőképpen néz ki, hogy azt mondom, hogy bevezetek egy árammennyiséget, ezt ID00-nak jelölöm, majd megmagyarázom, hogy ez miért praktikus és ez miért célszerű megcsinálni. És utána azt mondom, hogy ez a karakterisztika 2 ID00, utána U gate source, vagy U drain source feszültség, szorozva az gate source feszültség mínusz UP-vel, osztva UP a négyzetennel, és mínusz 1/2-szer U drain source feszültség per UP feszültség, az UP ez ugyanaz az elzáródási feszültség a négyzeten, és így néz ki a karakterisztika. Ebből következően ez az ID00 egy szám, amely áramdimenziójú, és így néz ki, hogy 1/2, aztán mu n szorozva a C0 csillaggal, szorozva a VV per L értékkel, és szorozva az UP a négyzetennel. Ez egy konkrét szám, csak azért puskáztam, hogy nehogy véletlenül elrontsam. Tehát így néz ki a dolog. Ez egy bebizonyíthatóan áram dimenziójú, valami ezzel nem kell foglalkozni, ez biztosan áram. Egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága van ennek a kis képletecskének. Ez a nagyon fontos tulajdonsága következővel érdekesen meggondolható. Ha egy eszközt csinálunk, egy integrált áramkört csinálunk, akkor az UP feszültség az egyedül néhány fizikai adattól, szennyezéstől, egyébtől függ. Tehát ez egy közös adat. A C0, miután a vastagsága a szilícium-dioxidnak is rögzített, ez is egy rögzített érték, ez egy fizikai állandó. Akkor az áram egy adott elrendezésben csak a csatorna szélességének és hosszúságának az hányadosától függ. Tehát, hogyha én egy más tranzisztort akarok csinálni, akkor a hosszúságot és a szélességet kell változtatnom. Ez pedig pontosan úgy illeszkedik a technológiákhoz, hogy ezt a szélességet, meg ezt a hosszúságot, azt a rajzolatot, amellyel kialakítják a félvezető eszközöket, egyiben kell csak változtatni. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát nekem van egy integrált áramkörök, csinálok belőle 10 millió tranzisztort, és az egyes tranzisztorok karakterizáltan csak a szélesség és hosszúság adatoknak a beállításával szabályozhatóan működtethetők. Ez fantasztikus dolog, ez nagyon érdekes. Tehát akkor az elzáródás alatti tartományt leírtam, hát szünetet tartok, és az elzáródás fölött egy képletet és néhány még megjegyzést a szünet után. Tehát akkor most 17-kor várom önöket. És akkor még egyszer felírtam ezt az összefüggést az elzáródás alatti tartományban lévő karakterisztikáról, és ez az UP természetesen. És most erről a kis képletecskéről fogunk még egy kicsit elmélkedni, de már nem sokat, mert ezzel én lezárom a félvezető eszközök fizikai alapjai című részletét ennek az előadásnak, vagy előadás sorozatnak. Tehát a következőről beszéljünk. Először is nézzük meg, hogy mi történik az elzáródás felett. Azt mondtam, hogy elzáródás esetén az történik, hogy a határon a drain source feszültség az kisebb vagy egyenlő lesz az UP értékkel, tehát az egyenlőre lőjünk rá. Tehát mondjuk azt, hogy a drain source feszültség, nem butaságot mondom, a gate drain feszültség az kisebb, mint az UP. Akkor a határon a gate drain feszültség az éppen legyen UP-vel egyenlő. Tehát ez a határ. És a határ fölött már nem változik az áram értéke, azt mondtuk fizikai meggondolásokból, akkor ezt könnyen tudjuk számolni, mert a következőt tudjuk mondani. Ugye a gate drain feszültség az egyenlő a gate source feszültség mínusz a drain source feszültség értékével. Vagyis, hogyha a gate drain feszültség az UP-vel egyenlő, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a drain source feszültség az egyenlő az UG source feszültség mínusz UP értékkel. Tehát a határon ez a kifejezés érvényes, hiszen a G-drain feszültség az UP-vel, az elzáródási feszültséggel egyenlő. Ha ez igaz, akkor semmi más nem kell csinálni, mint ebbe a kifejezésbe behelyettesíteni azt, hogy a drain source feszültség a határon a gate source feszültség mínusz UP-vel egyenlő. Ezt leírom, ezt a képletet. Tehát ezt gyorsan leírom, behelyettesítek. Tehát akkor a elzáródás határán a következőt kapjuk eredményül. ID egyenlő 2ID00 szorozva, és akkor miután drain source feszültség az a gate source feszültség mínusz UP-vel egyenlő, tehát ez drain source feszültség az egyenlő gate source feszültség mínusz UP-vel, akkor ennek a négyzete van itt elosztva az UP értéknek a négyzetével. És ebből ki van vonva egy-kett egyszer, ugyanez, mint itt, hiszen a drain source feszültség a gate source feszültség mínusz UP-vel egyenlő, el kell osztani az UP négyzettel, és ezt is négyzetre kell emelni. Vagyis ez az elsőt, a kétszerese ennek a másodiknak, semmi más nincs. Akkor egyszerűen ez az egy-kettetszer kifejezés marad, és eredményképpen azt kapjuk, ez egy nagyon gyakran használt kifejezés és egyenlet, hogy egyszerűen a gate source feszültség mínusz UP osztva az UP feszültségnek a négyzetével arányos ez a bizonyos áram. Magyarul szólva az ideális MOS eszköznek a vezérlési vagy transfer karakterisztikája, úgy is szoktuk hívni, egy egyszerű parabola, egy egyszerű másodfokú függvény, és le is rajzolom, ez azt jelenti, hogy az elzáródásban és az elzáródás fölött az áram csak a vezérlő elektródára adott feszültségtől függ, ugye ez az első állítás, tehát csak a vezérlő elektródára adott feszültségtől függ, tehát vezérelhető az áram a vezérlő elektródára adott feszültséggel, azaz a gate source feszültséggel, ugyanúgy, mint a tranzisztor esetében, a bipoláris tranzisztor esetében a bázis emitter feszültséggel, itt most a gate source feszültséggel vezérelhető. A jellege ennek pedig olyan, hogyha én ideadom a gate source feszültséget, ide pedig a drain áramot számolom, vagy írom, akkor van egy elzáródási feszültség. Ez az elzáródási feszültség, ez mi esetünkben pozitív, én erről még nem beszéltem semmit, de ez az elzáródási feszültség, az elején mondtam, hogy UP az pozitív, nagyobb, mint nulla a mi esetünkben, akkor innentől kezdve egy parabola írja le a működést, és kész. Egy négyzetes karakterisztika. Még az ID00-nak az értelmét is ezen a karakterisztikán közvetlenül meg tudom adni, mert hogyha a gate source feszültség az kétszerese az UP feszültségnek, akkor a számlálóban UP négyzet van, meg a nevezőben is UP négyzet van. Tehát ez a ID00, ez nagyon egyszerűen a kettő UP feszültséghez tartozó áramérték, ez az ID00. Tehát még ennek fizikailag vagy a karakterisztikán értelmet is tudok adni. Persze bárhova beállíthatom ezt a működést, azaz egy fix áramot be tudok állítani, és a fix áram mellett vezérelni tudom kisjelű értelemben ezt az eszközt is, ugyanúgy, mint a bipoláris tranzisztort. Amikor az UP az nagyobb, mint nulla, akkor azt mondjuk, hogy növekvényes eszközről, vagy MOS eszközről beszélünk. Növekvényes azt jelenti, hogy amikor működik, amikor nem adunk feszültséget a gate elektródára, akkor nincsen még csatorna, hogy ezt elmeséltem, nincsen még szabad töltéshordozó a csatornában, és ahhoz, hogy legyen, ki kell azt növelni, meg kell növelni az inverzióban lévő részecskéknek a számát, és akkor indul meg a vezetés. De létezik olyan MOS eszköz is, ahol az UP az negatív értékű, tehát lehetséges UP kisebb nulla értékű is. Ezt kiürítésesnek hívják, ezt a MOS eszközt. Mindkét MOS eszközfajta, ennek olyan a karakterisztikája pont, mint ez, tehát ilyen. Mindkét MOS eszköz ugyanazzal a fizikai jellemzővel rendelkezik, de ez a kiürítéses dolog, ez a következőt jelenti, hogy én a csatornába eleve olyan szennyezést helyezek el, ahol már nulla feszültség esetében is van áram. Tehát létezik szabad töltéshordozó. Ezt úgy lehet megcsinálni nyilván, hogy ott N szennyezést csinálok a csatornában. És ennek a csatornának a kiürítésével lehet elzárni a csatornát, és a többlet töltést akár inverzióval lehet létrehozni. Tehát ez azt jelenti, hogy a P szennyezésű dolog nem P szennyezésű, hanem nagyon gyengén N szennyezésű azon a részen, ahol a csatorna alatt vagyunk. Tehát ez egy speciális technológia, ilyet lehet csinálni. Ez semmit nem jelent a mi szempontunkban, minden ugyanúgy van leírva, csak az UP előjele különbözik. Ugye hát ebben a kifejezésben az UP-nek a nulla értékét nem engedjük meg, már formális a hülyeség lenne, de az nem kell, azt csak behoztuk ebbe a játékba. Az UP egyébként normál esetben néhány volt tartományban van. Tehát ez az UP 1, 2, 3, 4 volt, amikor most korszerű eszközöket csinálnak, akkor ennek az UP-nek az értékét egyre kisebbre állapítják meg, azért, mert minél nagyobb az UP, annál nagyobb feszültségekkel kell működtetni az eszközt, A nagy feszültség sok teljesítmény, nagy teljesítményt igényel. Az egész korszerű eszközökben, a legnagyobb komplexitású integrált áramkörökben, ez már egész kicsike kis feszültség, hogy a teljesítményfelvétel kicsi legyen. Ez egy külön dolog, hogy a mi mobiltelefonunkban már nem 5 voltos, vagy 4 voltos, vagy 3 voltos ilyen elzáródási feszültsége, sokkal kisebben, néhány tized voltossal dolgozunk, mert akkor összességében az egész rendszernek a teljesítményfelvétele kisebb, hosszabb ideig működik az akkumulátor, ezt nem kell magyaráznom. Na akkor most már csak egyetlen dolog marad. Kisjelű paraméterek. Amikor bipoláris tranzisztorról beszéltünk, akkor tudtuk, hogy a kisjelű paraméterek azok azt jelentik, hogy valahol beállítunk ezen a karakterisztikán egy munkaponti áramot, legyen most itt a szélén, ide rajzolom, tehát itt egy ID0 munkaponti áramot beállítunk, ehhez egy U-gate source feszültség 0 értéket kell produkálnunk, és utána kisjellel vezéreljük ehhez képest, ez mintha a feszültséget változtattam ezzel jelölöm. Akkor kiderült, hogy ennek a karakterisztikának ez a deriváltja az, ami meghatározza a kisjelű működésben a kapcsolatot. Ez az RD ellenállásnak megfelelő egyenes reciproka volt a bipoláris tranzisztoroknál. Itt ez ennek a karakterisztikának a meredeksége, ami nem más, mint DID-ben, mert DU-gate source differenciális mennyiség. Ennél az eszköznél, hogy ennél az esetnél, ami itt van. Hát ezt nyilván fel tudjuk, ezt deriválni tudjuk, és meg tudjuk nézni, hogy hogyan változik ez a derivált. Hát ez nyilvánvalóan egy, tartalmaz egy kettest, az ID00-at, per, ide kiviszem az UP értékét, ha ez pozitív, és akkor UG source feszültség minusz UP per UP értékkel lesz egyenlő a dolog. Ez a tranzisztor meredeksége. Ide zárójelbe beteszem, hogy bipoláris tranzisztornál ez az 1/RD mennyiséggel ekvivalens érték ez a meredeksége. Bipoláris tranzisztornál ez a derivált, ez egy ellenállás dimenziójú mennyiség volt, itt ez Siemens dimenziójú nyilván, tehát 1/ohm dimenziójú mennyiségként van, hogyha az áram deriváltját vesszük a feszültség szerint, de ez mindegy. Tehát ez a tranzisztor meredeksége. Ez a kisjelű paraméterekben domináns szerepet játszik. Van még két dolog, amit érdemes megemlíteni, ehhez azonban ezt a bizonyos kimeneti karakterisztikát felrajzolom. Ha megengedik, ezt én most ezt a képletet letörlöm, hogy spóroljak a táblával, és még egyszer felrajzolom a kimeneti karakterisztikát. Itt van a kimeneti karakterisztikája a MOS tranzisztornak. Ez a kimeneti karakterisztika ID és drain source feszültség között teremt kapcsolatot. És megállapítottuk, hogy a karakterisztikák jellegzetesen olyanok, hogy van valami határgörbe, ami fölött elzáródásban vagyunk. Tehát itt csak a G source feszültségtől függ az áram, UG source feszültséggel vezérelhető, és a karakterisztikák utána bemennek az origóba természetesen, ahol vezérelhető ellenállásként viselkedik a rendszer. Tehát itt a karakterisztika így néz ki. Ugye még egyszer, ez a görbe, ami itt be van rajzolva, ez semmi más, mint azon pontok mértani helye ezen a síkon, amelyeknél az elzáródás bekövetkezik, de ez nem karakterisztika, ezt nem lehet elérni, ez csak egy virtuális karakterisztika. Kíváncsi vagyok, hogy ez a görbe ez milyen. Ez is nagyon egyszerű. Mert ugye az elzáródás határán továbbra is fennáll ez az egyenlet, meg továbbra is fennáll ez az egyenlet. Kérdés, hogy az elzáródás pillanatában a drain áram és a drain source feszültség között milyen a kapcsolat. Tehát milyen ez a ezen pontok mértani helye milyen. Itt van a kifejezésünk, megállapítottuk, hogy a drain source feszültség az elzáródás határán a gate source feszültség minusz UP-vel egyenlő. Akkor felírhatok egy ilyet is, hogy itt az ID áram, ez nem karakterisztika, vigyázat. Ez azon pontok mértani helye, amelyeknél az elzáródás bekövetkezik. És azt mondja, hogy ez 2 ID00 szorozva, és itt akkor UD D-source feszültség per UP a négyzeten, mínusz 1/2 UD D-source feszültség per UP a négyzetenként is felírhatom ezt a dolgot, ha akarom. Kevés hely, bocsánat. Vagyis ez lesz a végeredmény, hogy kettővel egyszerűsítve ID 0-0, szorozva a drain source feszültség per UP a négyzeten. Ez azt jelenti, hogy ez a görbe, ami megmondja, hogy a drain source feszültség és az ID áram síkján hol helyezkednek el azok a pontok, ahol az elzáródás éppen bekövetkezik, ez egy szaggatottan rajzolt görbe, ez is egy parabola lesz. Tele vagyunk parabolával, mert ez egy ilyen jó egyszerű eszköz, itt még a parabolák, a másodfokú egyenletek is segítenek nekünk, hogy megértsük a dolgot. Tehát az elzáródás itt következik be, de vigyázat, ez nem egy karakterisztika, ez csak megmondja, hogy az elzáródás pillanata ebben az IDUD részos síkon melyik pontokhoz kötődik. Ezt csak azért rajzoltam le, hogy tudjuk, hogy hogy néz ki ez a görbe, és ez a valami pedig itt látszik, amiről szó van. És már csak egy utolsó dolog még a karakterisztikákról, ez pedig a, ennek annak az áram, annak az ellenállásnak az értéke, ami itt található. Tehát az origóban lévő ellenállás értékét keressük. Azt tulajdonképpen úgy lehet csinálni, hogy itt van az elzáródás alatt vagyunk, ugye az elzáródás alatti tartományban, ezt az elzáródás alatti egyenletet kell megnéznem, és a drain source feszültség szerint deriválnom kell az ID áramot. Tehát tulajdonképpen az elzáródás alatt a következőképpen R onnak hívják ezt az ellenállást. Ugye R onnak a mínusz egy reciprokát tudom ilyenkor számolni, ez a bekapcsolási vagy nulla környéki ellenállás, azért a mínusz egyszeresét, mert áramot deriválok majd. Csak akkor itt egy két változós függvényről van szó, tehát ennek az áramat parciálisan kell deriválnom a drain source feszültség szerint, és meg kell néznem a drain source feszültség egyenlő nulla helyen ennek az értékét. Ez az R-on ellenállás, a bekapcsolási ellenállásnak, vagy a vezérelhető ellenállásnak a reciprokával egyenlő ez a dolog. És hát rájövünk nagyon gyorsan, hogy egy négyzetes függvényt, hogyha deriválok, x négyzetet deriválom x szerint, az 2x lenne egyenlő, és az x egyenlő nulla helyen az eltűnik, tehát ez a tag nincsen itt. Akkor ezt, ha kihagyom, akkor csak ez az első tag marad, ezt kell deriválnom drain source szerint, akkor ez eltűnik, marad ez a kifejezés, ami itt látszik, hogy 2 ször ID 0,0, osztva UP a négyzetennel, és a G source feszültség mínusz a UP feszültségnek a értékének a szorzatával. Ez egy ellenállás, amit a G source feszültséggel vezérelni tudok. Tehát semmi egy deriválást csináltam, csak kicsit gyorsabban, hogy ne kell itt formálisan deriválgatni. És akkor már csak egyetlen egy dolog marad, ezt a táblát fogom még felhasználni rá, a kisjelű helyettesítő képek, tehát itt a kisjelű paraméterek környékén lévő kisjelű helyettesítő képet szeretném leírni, vagy lerajzolni. Ez a világ legegyszerűbb helyettesítő képe. Ugye kisjelű helyettesítő kép az azt mondta meg, hogy a kisjelű áramok és feszültségek között milyen a kapcsolat egy ilyen eszközben. Tehát akkor kisjelű helyettesítő kép, és megint csinálok egy T-modellt. A T-modell a következőt jelenti. Ha a gate source átmenete, tehát itt van a gate, ez a vezérlő elektroda, itt van a source, adok egy feszültséget, akkor folyik egy áram a source oldalon. A kisjelű áramot I kisessel jelölöm, így jelöltem egyébként. Ugye gate áram nincsen, kisjelű sem, ez nullával egyenlő. Ez azt jelenti, hogy vezérlem a gate source átmenetet, a source oldalon áram folyik, és ez a teljes áram elfolyik a drain felé. Akkor itt egy nyilván kell egy feszültséggel, egy árammal vezérelt áramgenerátort csinálni a drain irányába, és ennek az áramnak az értéke éppen IS értékkel egyenlő. Azaz kisjelű értelemben a MOS eszköz olyan, mint egy bipoláris tranzisztor, aminek az alfája egyel egyenlő. Mert akkor, ha az alfa egyenlő egy bipoláris tranzisztornál, akkor itt nem folyik áram. Tehát az a gét áram, ez nullával egyenlő. Ez egy kisjelű helyettesítőkép. Ez az ellenállás pedig ennek a meredekségével értelmezhető, és miután az 1 per S az ellenállás értéke, akkor ennek az ellenállásnak 1 per S az értéke, és készen is vagyunk. El van intézve az egész. Sőt, egy pi modellt is tudunk rajzolni, az még primitívebb lesz, mert azt mondja, hogy most úgy rajzoljuk fel a dolgot, hogy van egy feszültséggel vezérelt áramgenerátor, és van egy gét oldal, meg van egy drén oldal, és van egy source oldal. Itt a source. Feszültséget adunk a, ez U kis G feszültség, U kis G feszültség, a gét és a source közé. Ennek hatására a gét oldalon nem folyik áram. Ez olyan, mintha itt egy szakadás lenne. Ugye az alfa 1 egy bipoláris tranzisztornál, akkor az egy, a béta értéke végtelen. Mert alfa per 1 minusz alfa a béta. Olyan, mintha a bétája végtelen lenne egy ilyen eszköznek, és az ellenállás 1 plusz bétászor RD volt a bipoláris tranzisztornál, az most végtelen. Nem folyik áram a vezérléskör, és folyik egy áram itt, ez pedig nyilvánvalóan az S-szer UG-vel egyenlő, ez az áram pedig a drén és a source áram együttesen. Kísérő paraméterek ügyében ennyit kell csinálni. Készen is vagyunk. Tisztelettel befejeztem a dolgot. Egy dologról nem beszéltem, de gyakorlatom majd elő fog kerülni, tehát ez már nem a fizikai dolog lényege, hogy ugye triviálisan a gét és a source között és a gét és a drain között van kapacitás is. Hát a fizikai működésnek lényegéhez tartozik. Tehát ott egy kis kapacitást a kisjelű helyettesítőkébe is be kell rakni, ugyanúgy, mint a bipoláris tranzisztornál is van, de ezt nem csináltam, vagy nem elemeztem, mert a dolgon gyorsan akartunk végigjutni, és még szóba fog kerülni majd később. Egyet a tudományok mai állásáról, a félvezető eszközök működésével kapcsolatban, és most elkezdek egy olyan témát, amely téma a következő gyakorlatokon szereplő téma is lesz. Az első olyan téma, ami a kapcsolás technikának a tulajdonságairól beszél. Ez a kapcsolás technikának a tulajdonságainak egy alapkérdése, de a tulajdonképpen a tranzisztor működésével kapcsolatos vizsgálathoz is közvetlenül segítséget ad, hogy megértsük pontosan, hogy mit is csinál ez a szerkezet. A kivezérelhetőség vizsgálata. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, de lesz benne három olyan kulcspont, aminek a megértése alapvető fontosságú ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Ezt szeretném elmondani. A kivezérelhetőség. Vizsgálata. Mit is akarunk ebből kihozni? A kivezérelhetőség annyit jelent, hogy egy tranzisztoros alapkapcsolásból a fogyasztóra mekkora jelváltozást tudunk biztosítani. Ez a kérdés lényege. De mielőtt erről beszélnék, most a példáinkat, ez egyszerűség kedvén a bipoláris tranzisztorról, NPN tranzisztorról tranzisztorral fogjuk megfogalmazni, mert ennél egyszerűbb leírni bizonyos feltételezések mellett ezt a bizonyos kivezérelhetőséget. Megmutatom, hogy miről van szó. A bipoláris tranzisztorra, NPN tranzisztorra a kimeneti karakterisztika és kivezérlés vizsgálata esetén a kimeneti karakterisztikával foglalkozunk lényegében, mert a kimeneten helyezkedik el a kollektorban vagy az emitterben helyezkedik el a hasznos jelet felfogó fogyasztó, vagy ahova a teljesítményt el kell juttatni. Tehát a kollektor-emitter feszültség és a kollektor áram világában gondolkozunk. Még egyet megjegyzek, hogy kivezérelhetőség vizsgálat esetén azzal az abstrakcióval fogunk élni, hogy a kollektor áram meg az emitter áram egyforma. Mert nem fogunk vele vacakolni, tehát azt fogjuk mondani, hogy A az jó közelítéssel egy, azaz a kollektor áram és az emitter áram egy nagy felkiáltójel, hogy ez persze általában nem igaz, azt mondjuk, hogy körülbelül egyel egyenlő. Na, megkérdezem, hogy most egy tranzisztor karakterisztikáját, ha lerajzolom, ide a kimeneti karakterisztikát felrajzolom, akkor lehet-e olyan pontja a tranzisztor karakterisztikának, ami erre a második síknegyedre esik. létezik-e egy tranzisztornak olyan pontja, amelyik erre a második síknegyedre esik, vagy a negyedikre azt is rajzolhattam volna. Hát triviálisan nem létezhet, hiszen, hogyha egy eszközön a áram és a feszültség iránya ellentétes lenne, akkor ő generátor lenne. Tehát az a energia megmaradást írná felül, tehát olyan tranzisztor nincs, amelyik a második és a negyedik síknegyedben rendelkezik valamilyen ponttal. Akkor ő energiát termel nekem. Ez azt jelenti, hogy mi a aktív tartományban működtetjük a tranzisztort, akkor csak az első síknegyedben vannak értelmes pontjaink. Ez annyit jelent, hogy nekünk egy különleges eszközünk van, amely különleges eszköz az első síknegyedre korlátozza a működését, a harmadikban lehet az az inverz működés, de abban nem, azzal nem foglalkozunk most, mert nincsen jelentősége. Ez azt jelenti, hogy egyszer a tranzisztor egy olyan eszköz, amelyik áramkorlátozott, mert negatív áram nem folyhat rajta. Másszor pedig egy olyan eszköz, amelyik feszültség korlátozott, mert ebben az első síknegyedben nem lehet rajta negatív feszültség. Olyan nincs. Van rajta, lehet rajta negatív feszültség, akkor nem folyik áram nyilván. Az meg nem érdekes. Tehát elvileg a nullában itt lehetünk, de ezen a ponton, hogy negatív feszültség és pozitív áram nem lehet. Akkor tehát a tranzisztor egyszerre két dolgot csinál nekem. Feszültséget korlátoz, meg áramot is korlátoz. Ez korlátozza a kivehető jeleknek a jelértékét a tranzisztor világában. Hát akkor most találjuk ki, hogy ezt hogyan lehet leírni. Hát először is még annyit is tudunk, hogy a karakterisztikák azok úgy néznek, hogy egy adott határ fölött viszintesek. Ezt csak oda kell gondolnunk magunknak, nem kell foglalkozni most a kivezérelhetőség szempontjából a dologa, és utána tudjuk, hogy majd bemennek a origóba is szépen ezek a karakterisztikák, vagyis van egy olyan tartomány, ami alatt a tranzisztor már tulajdonképpen nem működik, telítésbe kerül, úgy szoktuk mondani, és azt mondjuk leegyszerűsítve, hogy van egy feszültség, amit nagyon kisemmel jelölünk, és maradék feszültségnek hívunk, a tranzisztor ez alá nem vihető be, mert akkor már gyakorlatilag a karakterisztikái megszűnnek, de pontosabban már akkor nem vezérelhető a dolog. És itt pedig kollektor-emitter feszültségtől függetlenül a bázis-emitter feszültséggel vezérelhető a tranzisztor, vagy bázis árammal is, mert szoktak ilyen leírást is csinálni, de a bázis-emitter feszültséget mondtuk mi el. És akkor most az első dolog, elemi bevezető példa. Ez az elemi bevezető példa a világ legegyszerűbb kivezérlés példája lesz. Ezt gyorsan felrajzolom a táblára. Végy egy bipoláris tranzisztort, a jelöléseit már tudjuk. Helyezz el itt egy fogyasztót, ez az RF ellenállás, és az RF ellenállás végére tegyél egy telepet. Ezt pedig köst földre. A telepet nem rajzolom már le, hanem azt fogom mondani, hogy ez a UT telep feszültség, ezt lényegében még most lerajzolom utoljára. Lényegében azt jelenti, hogy itt van egy külső plusz telep feszültség, ez a telepforrás szükséges ahhoz, pozitív, negatív, ilyen mérőiránya szükséges ahhoz, hogy a tranzisztor működjön. Tehát van egy telep feszültség, ezt tudjuk. A tranzisztort majd vezéreljük a bázis-emitter átmeneten. Itt sem rajzolom már le külön a dolgot. Tudjuk, hogy vezérelni úgy kell, hogy teszünk ide egy bázis-emitter feszültség nullat, ennek hatására egy emitter vagy kollektoráram I0 érték folyik itt. Azért mondom, hogy mindegy, mert azt feltételeztük, hogy ez egyforma. Tehát folyik egy munkaponti áram. Ezt úgy is szoktuk jelölni, hogy ide teszünk egy egyenfeszültséget, amivel beállítjuk a munkaponti vagy a fix áramértéket, üzembe helyezzük a szerkezetet. És utána jelképesen hozzáadunk még egy vezérlő feszültséget is, ezt lehet U generátor feszültségnek nevezni, jelképesen azt mondjuk, hogy mellette megjelenik egy váltakozó vezérlés is, és a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy ha vezérlem az eszközömet, akkor mekkora változások jelenhetnek meg, ugye a változás a hasznos jel. A generátor additív módon, itt ez csak jelképes jelölés, az egyenfeszültség mellett egy változást hoz létre additíven. Ennek a változásnak a hatására a kimeneten mekkora változások jelenhetnek meg. Semmilyen dolgot nem tudunk arról egyelőre, hogy ez a vezérlő feszültség hogy néz ki, milyen alakú, stb. Csak megnézzük, hogy elvileg mekkora változások lehetnek. Akkor a következőt tudom én ebben a kimeneti karakterisztikában, IC és kollektor emitter feszültség, meg itt van ez a maradék feszültség, amit megismétlek ott, de már elhagyom ezeket a karakterisztikákat, tudom, hogy vezérelni tudom, de most egyelőre elhagyom. És megkérdezem, hogy egy ilyen rendszerben, ami itt található, mekkora a kivezérelhetőség értéke? Ez első ránézésre nem egy nagy dolog, de egy dolgot meg kell érteni. Most nem a tranzisztor karakterisztikáról beszélek majd, hanem a külső áramkörre felírható egyenletről. Azt mondja, hogy itt általában folyik egy általános kollektoráram vagy emitteráram, mindegy, hogy melyiket írom, most legyen kollektoráram, mert a kollektoráram karakterisztikán vagyunk, és mérhető a tranzisztor kollektora és emittere között egy általános kollektor-emitter feszültség. Ez a kollektor-emitter feszültség. Akkor a külső áramkör, tehát nem a tranzisztor, hanem a külső áramkör egy egyenletet determinál nekem. Ez az egyenlet a következőt mondja, a telepfeszültséggel. Két feszültség tart egyensúlyt, a kollektor-emitter feszültség és az RF ellenálláson eső feszültség nyilván. Azaz igaz egy állítás, hogy a telepfeszültség az egyenlő, a fogyasztón folyó áram által a fogyasztón ejtett feszültséggel, plusz a kollektor-emitter feszültséggel. Ez, ennek semmi köze nincs a tranzisztorhoz, ugye ezt mindenki látja. Hogyha ide tennénk a tranzisztor helyére egy izét, az izé lehetne bármi, akkor is igaz volna ez az állítás. Tehát ez a külső áramkör a kapcsolás korlátait írja le. És mi ez? Hogyha én az IC és az UCE valamiket X-el meg Y-nal jelöltem volna, akkor egy síkon, egy XY koordinátorrendszerben ez egy egyenlet. Meg tudom mondani azon pontok mértani helyét, amelyek ezen a síkon megengedett IC-UCE párokat jelentenek. Ezt a dolgot a következőképpen lehet megcsinálni, gyorsan fogom csinálni a dolgot. Ugye, hogyha az IC az nullával egyenlő, akkor az UCE az a telepfeszültséggel egyenlő. Tehát van egy telepfeszültség az egyik helyen. Ezt az egyenletet rajzolom fel ide. Hogyha viszont a UCE az nullával egyenlő, vagyis ez a függőleges tengelyen nézem meg a dolgot, mert egy egyenes egyenletét írom természetesen fel, nagyon bonyolult, én mindenki látja, hogy ez rendkívül bonyolult, akkor pedig nyilvánvalóan egy helyet érünk el, az UT per RF helyet érjük el. És ezen egyenes, azon pontok mértani helye, ahol IC és UCE párok egyáltalán lehetnek. Most következik a másik dolog, hogy én beállítottam egy nyugalmi munkaponti áramot, ez az IE0 érték. Akkor itt, ezen a egyenesen kell lenni ennek a helynek nyilvánvalóan, ezért ezt úgy hívjuk, hogy munkaegyenes. Nyilván, hogyha beállítottam a vezérléssel, most a tranzisztorról beszélek már, ide kapcsoltam egy olyan bázisemitter nyitófeszültséget, ami éppen ilyen nulla áramot produkál, vagy IC0 áramot, mindegy, akkor ez a érték itt található. Mert csak egyenesen, ezen a munkaegyenesen lehetnek azok a pontok, amelyek ezt a felső egyenletet kielégítik. És akkor ez pedig a kollektor-emitter feszültség null értékkel lesz egyenlő. És akkor én most elkezdem vezérelni az eszközömet. Először nyitó irányban vezéreljem. Ha nyitó irányban vezérlem, akkor növelem az áramot. Ha növelem az áramot, akkor megyek felfelé ezen a munkaegyenesen. Egészen idáig tudok elmenni, ehhez a pontig tudok elmenni. Eddig tudom kinyitni a tranzisztort úgy, hogy vagy tovább is nyithatom, de már nem megy tovább a munkapontja, mert a tranzisztor karakterisztikák itt korlátoznak. Ez azt jelenti, hogy a kollektor-emitter feszültség megváltozhat nyitó irányban, már úgy értem, hogy az áram nyitás irányába, és ennek hatására a kollektor-emitter feszültség változhat. Ha változik, akkor a fogyasztón lévő feszültség változást is egy az egyben megcsináltam így. Ez azt jelenti, hogy nyitó irányban ez a jegyzetben lévő hagyomány, ezt U plusznak fogom jelölni. Plusz az azt jelenti, hogy nyitó irányban vezérlünk. A feszültség, természetesen a kollektor-emitter feszültség csökken ebben az esetben, ez teljesen mindegy. Ha csökken, akkor ennek a pontnak a feszültsége lefele megy, hiszen nő az áram, akkor lefelé csökken a kollektornak a feszültsége, de a nyitó irányt jelenti ez a plusz. Záró irányban pedig a tranzisztort le tudom zárni, hogyha elkezdem vezérelni egészen nulla áramig. Akkor meg a változás ekkora lehet. Ez az U minusz. Ebből az következik, hogy akárhogy is számolunk, a fogyasztón ez a feszültség kétféle irányban mehet. Elő tudjuk állítani az U plusz értéket, meg elő tudjuk állítani az U minusz értéket. Számoljuk ezt ki. Tehát mekkora lehet ebben az elemi példában a fogyasztóra jutó feszültségváltozás, ha figyelembe vettük, hogy a tranzisztor egyszer feszültségben, egyszer pedig áramban korlátoz. Ugye ezt a feszültséget kell kiszámolni. Hát, hogyha úgy számolok, először számoljunk úgy, hogy tudjuk, hogy fennáll ez az egyenlet, hogy a IC vagy IN0, mindegy, hogy melyiket írom, szorozva RF-fel, plusz az UCN0, az egy egyensúlyt tart. Tehát akkor az UCN0 ebből kiszámítható, az UCN0 az egyenlő a UT minusz IN0 szor RF értékkel. Ezt így magunknak megjegyezzük. Mert ebből könnyen számolhatunk. Hát az első számítás, ezt a pluszot számítsuk ki. Hát nyilván ez a változás nem más, mint az UCN0, mínusz ez az UM maradék feszültség, amit mint paramétert írok ide. Értéke néhány tized volt, egy volt környékén szokott lenni normál tranzisztorok, bipoláris tranzisztorok esetében. Akkor ez nyilvánvalóan U plusz az egyenlő UCN0 mínusz az UM érték, azaz UT mínusz IE0 szor RF, mínusz UM. Már is megvan az első paraméter. Erre a terhelésre ekkora feszültséget tudok eljuttatni. A következő, ez az U minusz. Ez nyilvánvalóan számítható úgy, hogy az UT-ből kivonom ezt az UCN0-at. Hát a UT-ből kivonom az UCN0-at, akkor ez a IE0-szor RF értékkel lesz egyenlő. És készen is vagyunk, ekkora mértékben tud a kollektor-emitter feszültség változni, hogyha én egy fogyasztót csatolok ehhez a szerkezethez, és ezt úgy hívom, hogy DC csatolás, vagy közvetlen csatolás, nincsen benne más elem. Hát, hogyha én ott ülnék a padban itt a bárki helyén, akkor azt mondanám, hogy hát álljon már meg a menet. Hát egyetemen vagyunk, vagy a óvodában. Hát mert ezt az óvodában lehet ilyen szinten, ugye? Mindenki érzi, hogy ez óvodás dolog. Na jó, de hát azért nem ennyire egyszerű az ügy, mert most elkezdem, még egyet tudok csavarni. A csavar az még talán ezen a táblán is elfér, bár picit még a felső táblát is igénybe fogom venni. Tehát csavar a következő. Most még egy dolgot azért csendesen megjegyzek, hogy ezt a két mennyiséget, még hogyha akarom, egyformára állíthatom. Tehát, hogy mindkét irányban azonos kivezérelhetőség legyen, ez nem feltétlenül kell, ez csak egy példa. Ha azt akarjuk, hogy UC, U plusz és U minusz legyen egyenlő, ez nem feltétlenül kell, csak ha akarjuk, akkor ezt a kettőt egyenlővé lehet tenni. Akkor nyilvánvalóan az UT mínusz IL0-szor RF mínusz UM az egyenlő kell, hogy legyen IL0-szor RF-fel, amiből egy IL0 értéket tudunk kiszámolni erre a célra, ami nem más, mint az UT mínusz UM per a 2 RF érték. Ugye itt is RF van. Hát, hogyha akarom, akkor így nézhetem. Ugye nyilvánvalóan érzékelhető, hogyha én ugyanennyi munkaponti áramnál egy nagyobb RF-et tennék be. Ugye a nagyobb RF az kisebb meredekség. Ugye ez a meredekség, ez 1 per RF mínusz előjellel. Hogyha mondjuk betennék egy ilyet, egy ilyen meredekségűt produkálnék, akkor már gyakorlatilag nem volna kivezérelhetőség egyik irányban. Ha meg olyat csinálnék, hogy nagyon nagy áramot vezetnék, akkor pedig itt lenne ez az érték, valahol itt lenne ez az érték, akkor a pozitív irányú kivezérelhetőség sokkal nagyobb lenne, mint a negatív. Ezzel be tudunk állítani egy olyat, hogy egyforma legyen. Tehát a munkaponti áramot a fogyasztóhoz tudjuk illeszteni, vagy fordítva, hogyha éppen így ilyen dolgot akarunk. De nem muszáj. A fogalmilag érdekes dolog még egy egész kicsit azon a táblán megcsinálható, tehát lehozom inkább, és úgy fogom elmondani a hátralévő pár percben, mert ez lesz az egyetlen olyan dolog, ami nagyon sok fejtörést okoz a hallgatóságnak. Ez pedig a következőt mondja. Ez a kettes példa, és csak a lényeget fogom elmondani. A kapacitív csatolású fogyasztó esete. Az áramkör a következőképpen néz ki, ide próbálom az áramkört lerajzolni. Ugyanaz az áramkör, mint ami az előbb. Tehát munkapontot állítunk be és vezérlünk, már nem foglalkozunk részletesen vele. Ahhoz, hogy a munkapont beállítható legyen, kell egy ellenállás, ez a R1 ellenállás, és itt van a telepfeszültség, egy pozitív telepfeszültség. És elhatározzuk, hogy ide teszünk egy kapacitást, és ezen keresztül a fogyasztót, az RF fogyasztót csatoljuk, és odaírunk egy furcsa jelet, hogy ez a kapacitás nagyon nagy értékű. Végtelennek fogjuk jelölni a továbbiakban az ilyeneket, azt mondjuk, hogy nagyon nagy. Nagyon nagy azt jelenti, hogy a változásokra nézve, rövid zárnak tekinthető, az egyenfeszültségű tartományban meg egy kapacitás nyilvánvalóan szakadás. Vagyis amikor munkapontot állítunk be, és folyik egy IL0 áram, akkor ez az IL0 áram, ez ezzel a kondenzátor nyilván nem folyik, ez teljesen egyértelmű. Vagyis, hogyha felrajzolom ezt a kimeneti karakterisztikát, IC és U kollektor emitter feszültség, és itt van a maradék feszültségérték, UM, akkor berajzolhatok egy egyenest, amelyik az UT-nél indul, meredeksége mínusz 1 per R1 érték, tehát ez az érték, és ide befut az UT per R1 helyére. Ezt úgy hívjuk, hogy egyenáramú munkaegyenes. Ez azon pontok mértani helye, ahol a munkapont elhelyezkedhet. A kondenzátoron nem folyik egyenáram ennek következtében, azt egyszerűen elhagyhatom ebben az esetben. Akkor van itt egy IL0, és van itt egy U kollektor-emitter feszültség 0 érték. És most következik a haddelhad. És a hátralévő fél percem, vagy egy percem ennyit még megenged, hogy elmondjam. Következő történik. Egyszer csak változást hozunk létre ezzel a jelképi jelöléssel. A változás hatására egyszer csak a kondenzátor úgy érzi, hogy rövid zár. Tehát a változás átmegy rajta, leegyszerűsítem a dolgot. Ebből az következik, hogyha én áramot változtatok a tranzisztoron, akkor ez az áramváltozás feszültségváltozást fog létrehozni az R1 és erre ellenálláson egyaránt. Mind a kettőn ugyanakkor a feszültségváltozást hoz létre az áramváltozás. Ha két ellenállást vezérlek egy áramváltozással és a feszültség hatására, vagy ennek hatására mindkettőn ugyanakkor a feszültségváltozás jön létre, akkor mi történik? Milyen kapcsolás ez? Tehát van két ellenállás, van egy közös áram, és ennek hatására a két ellenálláson ugyanaz a feszültségváltozás jön létre. Hát akkor hogy van ez kapcsolva? Hát párhuzamosan vannak ők kapcsolva. Az a döbbenetes, hogy ez a két ellenállás már nem látszik így, párhuzamosan van kapcsolva. És rajtuk a áramváltozás a párhuzamos ellenállás eredőjén hoz létre feszültségváltozást. A párhuzamos eredő az kisebb. Ebből az következik, hogy lesz a munkaponti környéken változásokat produkálva, ugyanezen a helyen egy másik ellenállás, ez a váltakozó áramú munkaegyenes, váltakozó áramú munkaegyenes, és ennek a mentén történik meg a változás. Tehát a változásra nézve ez a kettő párhuzamosan határozódik meg, vagyis ennek a meredeksége az mínusz 1 per R1 re plusz RF értékkel lesz egyenlő. Ránézek és azt mondom, marhaságokat beszélsz, ez nincs párhuzamosan kapcsolva. Én most akkor megvédem magam, hogy nem beszélek marhaságot, ez párhuzamosan van kapcsolva azért, mert ezen a ponton földpotenciál van a változásokra nézve, hiszen a feszültséggenerátoron nincs változás, ez nulla változást produkál. A földön is nulla változás van, ez meg rövid zár, akkor ez az R1 meg RF párhuzamosan vannak kapcsolva. Amit első ránézésre nem mondhatunk, mert nem úgy van, de a változásokra nézve úgy van. És innentől kezdve a kivezérlés lehetőség már nem óvodás dolog, már gondolkodni kell, speciálisan mérnököknek kell lennünk. Köszönöm már a figyelmet!